egyáltalán nem ithatott vele semmit. Igaz csak az volt, hogy Desirénél találkoztak, de egészen másféle beszélgetés zajlott legköztük. A lányt itt is Nicole-nak hívták, de azt állította, hogy a vezeték neve KV, és hogy az apja békebíró La Rochelle-ben. A barátnőjét, aki Márkóval együtt várta őt az állomáson, Laure Dubussonnak hívták, és az apja halkereskedő volt, ugyancsak La Rochelle-ben. Ha jól értettem, mondta akkor a főfelügyelő, nem tudja, hol lakik a barátnője, fogalma sincs, hová vitték magát, nem emlékszik rá, hol hagyta a csomagjait. Ráadásul nem ismerné fel azt az épületet sem, ahonnan elfutott és ott hagyta a kézitáskáját a megtakarított pénzével együtt. A lány még mindig részeg volt, a leheletén érződött az alkohol szaga. Mindenek előtt valami szállásról kell gondoskodnunk magának ma éjszakára, jöjjön. Igaz, hogy Megré apró pénzt dobott az asztalra, az is igaz, hogy a Boulevard Saint-Germain karjánál fogva vezette a lányt, később pedig, amikor látta, hogy mennyire reszket, átfogta a derekát. Megré ismert egy tisztes, olcsó szállodát a Rue d'École-ban, a Savoyt. Nem álltak meg útközben, holott Nicole vádaskodásából ez derül ki. Hogy levelezett a barátnőjével, ha egyszer nem tudta a címét? A lány kásás hangon felelte. Azt hiszi, hogy hazudok, hogy össze-vissza beszélek. Hát possession írtam neki. Laura mindig szerette a titokzatos dolgokat. Amikor kíváncsi volt az iskolában, többször elhitette velünk, de a főfelügyelő már nem emlékezett rá, hogy mit hitetett el velük, Lore. Alig figyelt oda, szeretett volna már megszabadulni a lánytól. Az is igaz, hogy a Savoy érszakai portása borostás őszajú férfi volt, és tényleg adott kulcsot Megrének. Második emelet balra morogta közben. Lift nem volt, legyen szíves segítsen a lépcsőn, kérte Nicole, alig állok a lábamon. Megré föltámogatta a lányt. Ettől a ponttól kezdve már nehéz megkülönböztetni a valóságot a mesétől. Nem bírom tovább, felügyelő úr, nagyon berúgtam, igaz, szégyellem magam, soha többé nem merek a szüleim szem elé kerülni. Fölértek a második emeletre, és Megré valóban kulccsal nyitotta ki az ajtót. Aludjon és ne gondoljon semmire, holnap majd utána nézek ennek az ügynek. A lány tett egy ügyetlen lépést, leroskadt a földre, és meg se próbált fölállni. Ez már a szobában történt. Néhány pillanat alatt elaludt volna. Megré fölemelte, lehúzta a cipőjét, levette a kosztümkabátját, már éppen ott akarta hagyni, amikor a lány elkezdett panaszkodni, nyöszörögni, szomjas vagyok. A főfelügyelő bement a csöpp kis mosdóba, kiöblítette a fogmosóporát, és megtöltötte friss vízzel. Amikor visszatért, a lány az ágyon ült, és éppen a szoknyájától igyekezett megszabadulni. Szorít az övem, mondta. Ivott, és közben aggodalmas pillantást vetett a főfelügyelőre. Nem segítene, kérdezte, ha tudnám, milyen betegnek érzem magam, félek, még hányni is fogok. Megré segített neki levetkőzni, a lányon végül csak egy kombiné maradt. Nem hányt. Nos, kérdezte Madame Megré, amikor a férje hazatért. Érdekes történet, majd holnap meglátjuk. Szép a lány? Bevallom, erre nem nagyon figyeltem, halálosan részeg volt. Mihez kezdtél vele? Elvittem egy szállodába, és még az ágyba is nekem kellett befektetnem. Le is vetkőztette, nem tettem mást. Nem félsz? Madame Megrének jók az előérzetei. De most a férje sem volt egészen nyugodt. Már reggel 9-kor, amint beért az irodájába, fölhívta a Savoy szállodát, azt az információt kapta, hogy a 32-es szobából a hölgy eltávozott, és azt mondta, hogy Megré főfelügyelő, aki tegnap oda kísérte őt, kiegyenlíti majd a számlát. 10 perccel később a bűnügyi rendőrség telefonosától megtudta, hogy La Rochelle-ben nincs Carvé nevezetű békebíró, sőt, Carvé egyáltalán nem is szerepel az ottani telefonkönyvben. És Dubesson sem. Elfelejti, hogy a rendőrség én vagyok. Megri a nyitott ablak előtt állt, mindkét kezét a zsebébe sülyeztette, pipáját a fogai között szorongatta, nem merte még egyszer elolvasni Nicole Prior vallomását. Még jó darabig ott ült a fotelben, csüggetten, összegörnyedve, el volt keseredve, és harci kedvnek nyoma sem volt benne. Sokáig úgy ült, mintha idegen lenne a saját irodájában a nyomozók szobájából átszűrődő beszédet. A jövésmenés zaját is csak homályosan érzékelte. 3 éve volt a nyugdíjig, Ezt még Padon is hangsúlyozta, vajon miért? Fáradtnak látta volna? Vagy talán a vizsgálat során fedezett föl valami rendellenességet, csak nem akart szólni? Elrendelte, hogy ha már nem tud végleg lemondani az italról, legalább igyék kevesebbet. Legfeljebb egy kis bort az étkezésekhez. Ez így megy tovább, nem sokára diétára fogják, aztán majd tablettákat kell szednie, mégpedig naponta háromszor. Hamarosan ő is átlép az öregek világába. Olyanok ők akár a régi autók, amelyekben örökösen ki kell cserélni valamit, csak hogy olyan alkatrészeket nem árusítanak, amelyekkel az öregek elerőtlenedő, megbízhatatlanná váló szerveit pótolni lehetne. Meg részesen vette, hogy elszaladt az idő, az irodába besütött a nap, a fény lassan tovább siklott a falon, de ő erre se figyelt fel, nem érzett harci kedvet, és a legcsekélyebb vágyat sem arra, hogy megvédje magát. Belenyugodott a vereségbe. Egy darabig még megkönnyebbülést is érzett. Nincs többé felelősség, vége a kimerítő eseteknek és éjszakáknak. Nem kell több vallomást kicsikarnia, hogy pontot teljesen egy-egy nyomozás végére. Elfelejti, hogy a rendőrség én vagyok. Talán ez a kis mondat mentette meg a főfelügyelőt. Pedig már szinte ott látta magát a Monszorloári házban, a házukban. A kertet ugyanúgy gondozza majd, mint a szomszédai hajnalban és alkonyatkor megöntözi a zöldségeket és a virágokat. A horgászfelszerelést a fészerben tartja majd. Elfelejti, hogy a rendőrség... Alkatától annyira távol állt, olyan hamisan csengett ez a mondat, hogy Maigret végre elmosolyodott. Lassan fölállt, rápillantott a szendvicsekre, de nem volt gusztusa rájuk, végül mégis kivett egyet és beleharapott. Aztán kinyitotta a másik sörös üveget is, az ablak előtt állt, evett, a szajnát nézte a parti fák lombjain keresztül. Újra felfedezte a külvilágot, elnézte a dolgok után sietőr járókelőket. Egy fiatal pár ballagott összeülelkezve a Saint-Michel hídon, középen megálltak, a vizet figyelték meg, az alattuk elhúzó uszályt. De talán mindegy is volt nekik, mit látnak, hiszen elsősorban az életnek örültek, az életöröm járta át őket, amikor átölelték egymást. A szomszéd szobában kopogtak az írógépek, beosztottai nyilván többször fölnéztek a főnök ajtajára, és aggódó pillantásokat váltottak. Maigret visszaült az íróasztalhoz, és elolvasta Nicole Prill vallomásának utolsó mondatát. A főfelügyelő végül mégsem élt vissza a helyzettel, azt hiszem az utolsó pillanatban megijedhetett. Maigret megtömte a pipáját, és megint az ablakhoz ment, arcvonásai megkeményedtek, szemében apró fények villóztak. Aztán sóhajtott egyet, és átment a szomszéd szobába. Luka nem volt ott, a többiek is jobbára a városban jártak, a kis Lapoen szabadságon volt. Javert éppen egy beszámolót gépelt. Tudták, mint hogy a főfelügyelő bejött a szobába, de tapintatból egyikük sem akart felnézni a munkájából. Ismerték Maigret. Ennyire bezárkózott, akkor súlyos dolognak kellett történnie. A fali órán 3 óra volt. Javert, légy szíves, hozd a jegyzettömbödet és gyere be hozzám. Lapoen és Javert volt a legjobb gyorsíró, a csoportban sietve át is ment Maigrethez és becsukta az ajtót. Ő maga nem mert megszólalni, de a tekintete csupa kérdés volt. Ülj le, diktálni fogok, mondta a főfelügyelő. Rövidebb ideig tartott, mint gondolta. Igaz, 1 órával ezelőtt még magyarázkodni akart, meg hipotéziseket fölállítani, most azonban csak a tényekre szorítkozott. És még a látszatát is kerülte minden magyarázkodásnak. Ahogy a főfelügyelő haladt előre az elbeszélésben, úgy lett Javert egyre komorabb, összevonta a szemöldökét, és többször aggodalmasan nézett a főnökére. 20 perc alatt elkészültek. Gépeld le 3 példányban. Rendben, főnök. Maigret habozott néhány másodpercig, hiszen a rendőrfőnök kifejezetten azért hivatta vissza, hogy szigorúan meghagyja, senkinek ne beszéljen erről az ügyről. Olvasd! Odadobta Javertnak a lány vallomását. Javert alig olvasott el 20 sort, már is vörösödni kezdett akárcsak Maigret, reggel a prefektúrán. Ki tehette ezt? Derék jó Javert. Lukával együtt ő volt Maigret legrégebbi munkatársa, a 3 férfi már szó nélkül is megértette egymást. Javert azonnal gondolkodás nélkül tette fel azt a kérdést, melyet Maigret, mivel őt közvetlenül érintette a dolog, csak később tudott megfogalmazni. Ki lehetett?